és békesség Istentől, a mi atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Ámen. A mi segítségünk és Isten tiszteletünk megáldása jöjjön az Úrtól, aki teremt, mindeneket fenntart, bölcsen igazgat, és aki velünk is törődik személyesen. Ámen. Hallgassátok meg Isten igéjét, úgy, amint szól hozzánk János evangéliumának 10. részéből, az első 5 versből, majd a 11-től 16-ig és a 27-től 30-ig terjedő versekből. Ezt az ige szakaszt a gyülekezet ülve hallgassa meg. Bizony-bizony mondom néktek, aki nem az ajtón megy be a juhok aklába, hanem másfelől hatol be, az tolva és rabló. De aki az ajtón megy be, az a juhok pásztora. Ennek ajtót nyit az ajtóőr, és a juhok hallgatnak a hangjára, a maga juhait pedig nevükön szólítja és kivezeti. Amikor a maga juhait mind kivezeti, előttük jár, és a juhok követik, mert ismerik a hangját. Idegent pedig nem követnek, hanem elfutnak tőle, mert az idegenek hangját nem ismerik. Én vagyok a jó pásztor. A jó pásztor életét adja a juhokért. Aki béres és nem pásztor, akinek a juhok nem tulajdonai, látja a farkast jönni, elhagyja a juhokat és elfut, a farkas pedig elragadja és elszéleszti őket. A béres azért fut el, mert csak béres, és nem törődik a juhokkal. Én vagyok a jó pásztor, én ismerem az enyémet, és az enyém ismernek engem. Ahogyan az atya ismer engem, és én ismerem az atyát, és én életemet adom a juhokért. Más juhaim is vannak nekem, amelyek nem ebből az akolból valók, azokat is vezetnem kell, és hallgatni fognak a hangomra, és akkor lesz egy nyáj, egy pásztor. Az én juhaim hallgatnak a hangomra, és én ismerem őket, ők pedig követnek engem. Én örök életet adok nekik, és nem vesznek el soha, mert senki sem ragadhatja ki őket az én kezemből. Az én atyám, aki nekem adta őket, mindennél nagyobb, és senki sem ragadhatja ki őket az atya kezéből. Én és az atya egy vagyunk. Isten tegye áldottá az ő igének hallgatását, szívünkbe fogadását. Jöjjetek, imádkozzunk, hogy meg is értsük, és szívünkbe befogadjuk az igét. Urunk Istenünk, mennyei édesatyánk, aki elhívtál bennünket, aki nevünkön szólítottál bennünket, ha ugyan megtörtént ez már, és meghallottuk a te szavadat, köszönjük a te elhívásodat, köszönjük a te szódat. Bocsásd meg, hogy olyan gyakran nem a te szavadra figyelünk, hanem mások hangjára. Olyan gyakran oktalanabbak vagyunk a juhoknál is. Olyan szívesen hallgatunk más tanításokat. Olyan szívesen hallgatjuk a kísértőnek a hangját, és nem, hogy elfutnánk előle, hanem a karjaiba rohanunk. Bocsásd meg, Urunk, minden nyomorúságunkat és minden esztelenségünket. Hadd kérünk arra, hogy tégy értelmessé és tégy figyelmessé a te szavad iránt. Ismerjünk meg téged, úgy, amint az oktalan állat megismeri az ő gazdáját. Úrunk, tudjunk neked engedelmeskedni. Köszönjük, hogy te újra és újra eljössz közénk. Velünk akarod életünket végig vezetni, végig ajándékozni a te ajándékaiddal. Kérünk, hogy most is ajándékozz meg bennünket a te szent lelked világosságával, hogy értsük és szeressük a te ígédet. Jöjj közénk, hogy az emberi szó ne legyen hiába való, és ne legyen csak emberi. Könyörülj rajtam, és könyörülj valamennyiünkön, hogy a te szavadat értsük, és aszerint tudjunk élni. Így áld meg a mi Isten tiszteletünket. Amen. Istennek az a szent igéje, amelynek alapján szent lelkét segítségül kérve és hívva üzenetét kívánom közöttetek hirdetni. Írva található a már felolvasott helyen János evangéliumának 10. részében, a 14. és 15. versekben. Én vagyok a jó pásztor, én ismerem az enyémet, és az enyém ismernek engem. Ahogyan az atya ismer engem, és én is ismerem az atyát, és én életemet adom a juhokért. Az Úr az én pásztorom, nem szűkölködöm. Füves legelőkön nyugtat engem, és csendes vizekhez terelget engem. Lelkemet megvidámítja, és az igazság ösvényén vezet engem, az ő nevéért. Az egész Biblia egyik legszebb, legismertebb, legelevenebb és legszemléletesebb képe, a pásztor és a nyáj képe. Isten segítségével most már 4. alkalommal szólok közöttetek Jézus önkijelentéséről. Azokról a versekről, amelyek így kezdődnek, én vagyok. Kötetek sokaságát írták már a jó pásztorról. Úgyhogy magam is elgondolkoztam azon, hogy egyáltalán mit tudnék én nektek mondani. Az egyik legérdekesebb könyv Philip Kellernek a 23. Zsoltár magyarázata, a 23. Zsoltár egy jópásztor tolmácsolásában. Ajánlom a testvérek figyelmébe ezt a könyvet. Ő saját maga éveken, vagy talán egy évtizeden keresztül is jópásztor volt, és aztán Isten elhívta őt, és lelki pásztor lett. És ebben a könyvében leírja személyes tapasztalatból, hogy hogyan kell a pásztornak gondját viselnie a nyájnak. Az az ige, amelyet felolvastam alap igeként, 4 kijelentést tartalmaz. És ezeket vegyük most sorra. Részben támaszkodom erre a könyvre is, amelyet említettem, de különösen is egyetlen egy gondolatkörben szeretném elmondani Isten üzenetét. Először is ez a kijelentés, így kezdődik Jézus önkijelentése, én vagyok a jó pásztor. Nem csak annyit mond, hogy én vagyok a pásztor, hanem hozzáteszi azt is, hogy én vagyok a jó pásztor. Miért van szükség erre? Mert a Biblia, az Ószövetség is, és az Új Szövetség is beszél rossz és hűtlen pásztorokról. Ezékiel próféta például így szól, a tejet megittátok, a gyapjúval ruházkodtatok, a kövéret levágtátok, de a nyájat nem legeltettétek. És Jézus is abban a szép képben, amelyet elmond magáról, beszél másokról is, olyanokról, akik nem pásztorok, hanem csak béresei a nyájnak. Azok, hogyha látják a farkas jönni, akkor elfutnak, hogy mentsék a saját életüket, és nem törődnek a nyájjal. Van rossz pásztor, van hűtlen pásztor, de van jó pásztor is. És az igazi pásztor, a tökéletes pásztor, maga Jézus Krisztus. Az Ószövetségben is gyakran beszél a Zsoltáros Istenről, vagy Isten a prófétákon keresztül önmagáról úgy, mint jó pásztorról. Ezért nézzük meg, hogy mi is a pásztor tenni valója a nyáj körül. Az első az, hogy vezeti a nyájat. Abban a korban és keleten nem terelgették a nyájat, úgy, mint ahogy valamennyien ismerjük, hogy terelgeti nyáját, fújja furujáját. Itt Magyarországon ez így volt, de keleten és az ókorban a pásztor mindig a nyáj előtt járt, és vezette a nyájat. Amikor Jézus arról beszél, hogy aki a juhok aklába hátulról hág be, nem az ajtón megy be, a szolva és rabló. Ezekben a szavakban, ezekben a mondatokban beszél arról, hogy a pásztor, a jó pásztor bemegy az ajtón keresztül az okolba, és kivezeti a juhokat. És aztán vezeti őket egész nap, vezeti őket egész nyáron, amíg kint van a nyáj a szabad legelőn, tavasszal is, ősszel is, csak a téli időben marad benn a nyáj az akolban. Vezeti őket, előttük jár. Előttük jár, és ez azt is jelenti, hogyha valamilyen veszéllyel találkozik szembe, hogyha esetleg az úttal van valamilyen probléma, ő halad elől, és ő veszi magára azt a felelősséget, a veszélyt, amelyet egy nyáj vezetése jelent. A második feladata a pásztornak legelőtt keresni a nyáj számára. Olvastam ebben a könyvben, hogy legelőtt keresni, ez már sokkal korábban elkezdődik. Nem akkor, amikor kivezeti a juhokat, kivezeti a nyájat, hanem már a téli időszak vége felé megkeresi azt a legjobb, legdúsabb füvű réteket, mezőket, ahová elvezetheti a nyájat. És aztán nyájról, legelőről legelőre, mezőről mezőre vezeti őket, dús fűvel táplálja őket. A bőséges élelemről beszél a Zsoltáros is, amikor azt mondja, hogy nem szűkölködöm. Az Úr az én pásztorom, nem szűkölködöm. A jó pásztor mindig megkeresi azt a mezőt, ahol igazán van legelni való a juhok számára. Aztán az itatáshoz vizet keres a pásztor. Élő forrásvizet, valami olyan helyet, ahol a juhok meg tudnak nyugodni, le tudnak pihenni. Ahogy olvastuk, csendes vizekhez terelget engem a 23. Zsoltárban. És végül pedig védelmezi a nyájat. Védelmezi a nyájat a vadakkal szemben, a tolvajokkal és a rablókkal szemben. Amikor Dávid nem sokkal azután, hogy Sámuel királlyá kente őt, Góliát ellen vonul a harcba, és beszélget Saullal, akkor Saul megpróbálja őt visszatartani, hiszen olyan fiatal ez a fiú. És akkor Dávid elmondja, hogy pásztor volt a te szolgád apja juhai mellett, és ha jött egy oroszlán vagy medve, és elragadott egy bárányt a nyájból, utána mentem, leterítettem és kiragadtam a szájából, ha pedig ellenem támadt, megragadtam a szakállánál fogva, leterítettem és megöltem. A jó pásztor védi a nyájat a veszélyek ellen. És mindez, amit eddig elmondtam a pásztor feladatairól, mindezek fontosak. Az, hogy vezeti a nyájat, hogy dús legelőkre, csendes vizekre vezeti, és hogy megőrzi a nyájat a veszedelemtől. Mindez nagyon-nagyon fontos a nyáj esetében és a mi esetünkben is. Mégis a mai reggelen Isten különösképpen való igéje, különösképpen való üzenete a ti számotokra és az én számomra mégsem ez. hanem az, amit felolvastam alapigeként. Én vagyok a jó pásztor, én ismerem az enyémet, és az enyém ismernek engem. Ahogyan az atya ismer engem, és én is ismerem az atyát, és én életemet adom a juhokért. Valamennyien átéltétek azt a kisebb vagy nagyobb sokkot, amelyet az jelentett, amikor az iskolából kikerültetek az életbe. Fiatalok között is vannak olyanok, akik egyetemre járnak már, és nekik egészen friss az élmény, a benyomás, hogy ahogyan az általános iskolában, ahogyan a gimnáziumban a tanár személy szerint foglalkozott az emberrel, olyan személytelen az egyetemi tanulás, az egyetemi élet, és amikor kikerülünk munkahelyre, akkor is olyan gyakran személytelen, nem törődnek velünk, csak egy szám, csak egy statisztikai adat vagyunk, csak az a lényeg, hogy jól elvégezzük a munkánkat, és a többi nem érdekes. Az, hogy mi bánt, az, hogy mi a gond velünk, az nem számít. Igen, mert az általános iskolában és a gimnáziumban az osztályfőnök és a tanárok személyes kapcsolatban vannak velünk. De amikor tovább tanulunk egyetemen, vagy amikor kikerülünk az életbe, akkor körülvesz bennünket egy személytelen viszony. Ez az ige egy nagy vigasztalás valamennyiünk számára, hogy a jó pásztor ismeri, személyesen ismeri az ő juhait. Mit jelent ez? Az első az, hogy egyenként, személyesen. Példabeszédek könyvében olvassuk ezt a verset, ismerd meg juhaidat egyenként, törődj gondosan a nyájakkal. Itt tehát nem egy személytelen viszonyról van szó. Isten nem úgy tekint az övéire, mint egy tömegre. Nem csak a tömeg üdve, a tömeg jóléte fontos a számára, hanem személy szerint valamennyiünk. Istennek nem egy statisztikai szám, egy-egy adat vagyunk. Olyan gyakran úgy érezzük ebben az életben, hogy mi csak számok és statisztikai adatok vagyunk. Csak arra vagyunk jók, hogy befizessük az adót, csak arra vagyunk jók, hogy a társadalom biztosítási kártyán feltüntessék a mi személyi számunkat, csak arra vagyunk jók, hogy dolgozzunk, de a gondunkkal, bajunkkal senki nem törődik. És olyan gyakran bizony a családban is, nem csak az állammal szemben, hanem a családban is, ilyen személytelen kapcsolatok vannak. Csak ülünk úgy egyenként a televízió előtt, és nem tudunk egymásról, nem tudunk a feleségünkről, a férjünkről, a gyermekünkről, hogy mi gondja, baja van. És olyan gyakran érezheted te magad is egyedül magadat, mint egy adat, mint egy szám, mint valaki, akire számítanak, de nem személy szerint, csak számítanak azért, mert ki akarnak használni téged. És hogyha így érzed, akkor itt van az örömüzenet, az evangélium, hogy Isten személy szerint gondoskodik rólad, személy szerint ismer téged, és gondodat viseli. Istennek fontos vagy, és törődik veled. Mit jelent az, hogy a jó pásztor ismeri a juhait? Nem csak azt jelenti, hogy egyenként ismeri, hanem azt is jelenti, hogy egyenként szereti. A sémita gondolkozásban, a keleti gondolkozásban az ismerni szó az egyúttal már azt is jelenti, hogy szereti. A legszorosabb személyes kapcsolatba kerülni, ezt jelenti az, hogy ismerni. Nem valamilyen tudás, nem valamilyen elvontság az ismeret szó a héberben és ennek nyomán a bibliai görögben, hanem azt jelenti, hogy személyesen ismerni, törődni vele és szeretni. Tudjátok ti is, hogy Károli úgy fordította, hogyha valaki, egy férfi házas életet élt a feleségével, Ádám megismeré Évát, vagy Ádám ismeré Évát, az ő feleségét, és gyermekük született. Igen, az ismerni szó az a legszorosabb kapcsolatot jelenti, a legszorosabb szeretetet jelenti. Ismerni az azt jelenti, hogy gyengétséggel és oltalommal körülvenni a másikat. Ezért beszél Ézsaiás prófét a könyvében Isten úgy magáról, hogy ő vezeti Izrael népét hazafelé, a hazafelé vezető úton, Babilonból, és így írja Ézsaiás, mint pásztor úgy legelteti nyáját, karjára gyűjti a bárányokat, ölébe veszi őket, az anyajuhokat szelíden terelgeti. Ez a mai világnak a nagy hiánya. Bekerülünk egy gépezetbe. Az érdek, a nyereség világa az, ami körülvesz bennünket. Hol van a gyengétség? Hol van a szeretet? Hol van az érzelem? De Isten így szeret téged, ilyen gyöngét szeretettel körülvesz, ölébe vesz, szelíden vezet. A harmadik, és persze ezek mind-mind együvé tartoznak, és nagyon szorosan összefüggnek egymással, az, hogy a jó pásztor ismeri a juhokat, ez azt jelenti, hogy a nevükön szólítja őket. A tizedik rész, harmadik versében így olvastam fel a pásztorról, ennek ajtót nyit az ajtóőr, és a juhok hallgatnak a hangjára, a maga juhait pedig nevükön szólítja és kivezeti. Nevükön szólítja őket. Ez azzal kezdődik, hogy nevén nevezi őket, hogy nevet ad nekik. Isten, amikor elhív bennünket, hogy az ő juhai legyünk, akkor nevet ad nekünk. Ez a legcsodálatosabb, legszorosabb közösség, a szeretetnek a legnagyobb jele, nevet adni a másiknak. Mózes is örömmel és büszkén mondja Istennek azt, hogy név szerint ismersz engem. A legnagyobb kiváltság. Hiszen ti is, hogyha van valaki híres ember, aki ismeri a ti neveteket, milyen megtiszteltetésnek érzitek ezt. Isten pedig név szerint szólít benneteket. Sőt, ő adja nektek azt a nevet, amelyet senki más nem ismer, olvassuk a Jelenések könyvében, csak az, aki kapja. Egy új nevet ad nektek, Isten, amikor elhív benneteket, ha nem is szó szerint, de valóságosan. Úgy, amint Jákobot is megragadta Isten, és elhívta őt, és az Izrael nevet adta neki. Isten nevet ad nektek. Néven szólít benneteket. Egyenként ismer. És nem csak úgy látásból, hanem név szerint. Ismer, szeret, és néven nevez bennünket. Mit jelent még ez, hogy a jó pásztor ismeri a juhokat? Jelenti azt, hogy egyenként gondoz bennünket. hiszen a juhokat is egyenként kell ápolni, az élősködőktől megvédeni, gyógyítani. Hiszen a juhokat állandóan fenyegeti az élősködőknek a veszélye. Különösen ott keleten van egy úgynevezett orrlégy, amely petéit a juhoknak az orrába helyezi el, és aztán, amikor ezek a peték kikelnek, akkor felvándorolnak az orrüregen keresztül a juhok agyáig, és ott igen súlyos betegséget okoznak a juhoknak. És ezért a jó pásztor állandóan vizsgálgatja a juhokat. Megkeni őket olajjal, különböző szerekkel ápolja őket, hogy távol tartsa tőlük a legyeket és a rühatkát. Gondozza, gyógyítja őket. És így gondoz és gyógyít bennünket is, személy szerint figyel bennünket, vigyáz ránk. Állandó vizsgálat alatt tart minket. És lehet, hogy ez esetleg nem kellemes, de mégis az életünk függ tőle. Lehet, hogy a gyógymód nem kellemes, hogyha megbetegszünk, de az életünk függ tőle. Így ápol, így gyógyít, és így gondoz bennünket a jó pásztor, a mi Urunk Jézus Krisztus. Az, hogy ismer bennünket, azt is jelenti, hogy észreveszi, hogyha valamelyikünk hiányzik. Mivel ismeri a juhokat név szerint, egyenként, ezért feltűnik neki, hogyha valamelyik hiányzik, és utána megy, a jó pásztor utána megy az elkóborolt báránynak. Ahogy Máté és Lukács evangéliumában olvassuk, érte megy, megtalálja, és a vállára veszi. Ez is milyen gyöngétség, és milyen szeretet, milyen törődés, hogy Isten a vállára vesz bennünket, hogyha nem tudunk visszamenni a többiek közé. És végül az, hogy ismeri a juhokat a jó pásztor, jelenti azt is, hogy olyan értelemmel is figyel a juhokra, ahogy Ezékiel próféta mondja, igazságot teszek, mondja Isten, bárány és bárány között. A jó pásztor figyel bennünket, és amikor az egyik hívő és a másik hívő valami miatt nem tud jól kijönni egymással, hogyha haragszanak egymásra, akkor Isten, a jó pásztor igazságot tesz az ő juhai között. Így is figyel ránk. Tudja a gondunkat, bajunkat, tudja a nézeteltéréseinket, és igazságot tesz közöttünk. És ez az ismeret, amit elmondtam, hogy hogyan ismer bennünket a jó pásztor, ez olyan fantasztikusan mély ismeret, ahogyan Jézus mondja hasonlatképpen, én ismerem az enyémet, és az enyém ismernek engem, ahogyan az Atya ismer engem, és én is ismerem az Atyát. Jézus sokszor beszél arról, hogy ő és az Atya egy. Én és az Atya egy vagyunk, ahogy mondja Jézus. És ugyanígy ebben a kijelentésben benne van az is, hogy Jézus Krisztus és mi is egyek vagyunk. Nem véletlen, hogy Pál apostol is arról beszél, hogy az egyház, a gyülekezet Jézus Krisztus teste. Ő és mi egyek vagyunk. De amikor arról olvasunk, hogy Jézus így ismer bennünket, akkor tovább is kell olvasni ezt a kijelentést, amely így hangzik, és az enyém ismernek engem. Vagy ahogy a 4. versben olvastam, a juhok követik, mert ismerik a hangját, idegent pedig nem követnek, hanem elfutnak tőle, mert az idegenek hangját nem ismerik. Most, amikor Biblia vasárnap van, különösen is kérdés, hogy ismered Jézus Krisztus hangját, ismered az ő szavát, ismered őt személyesen, szólt már hozzád, és ha szólt, meghallottad, ismered az ő hangját, és őt követed, mások hangjától pedig elfutsz. Ó, milyen nagy nyomorúságunk az, hogy szól hozzánk a sátán, szól hozzánk a saját magunk gondolata, és olyan gyakran arra hallgatunk ahelyett, hogy Jézus Krisztusra hallgatnánk. Meghallottad már először Jézus Krisztus szavát, és állandóan hallod és követed őt. Ó, hányszor elkóborlunk, és akkor már nem halljuk az ő hangját, hanem csináljuk a magunk esze után a mi életünket, és akkor nem csoda, hogyha a sátán csapdájába esünk. Nem csoda, hogyha elrontjuk az életünket. Nem csoda, hogyha nem azt tesszük, amit Isten szeretne, hogy tegyünk. És ma, amikor nem csak Biblia vasárnap van, hanem bőt első vasárnapja is, olvassuk még tovább ezt a kijelentést, amely így kezdődött, hogy én vagyok a jó pásztor, és ez a két vers így fejeződik be, és én életemet adom a juhokért. Most, amikor húsvétra készülünk, vessünk egy pillantást arra, hogy milyen pásztor Jézus Krisztus a mi számunkra. Az igazi pásztor, a jó pásztor, az egyetlen igazi pásztor olyan, hogy annyira szeret bennünket, hogy az életét áldozta értünk a Golgotán. Az igazi pásztor, ha nem tudja másképpen megvédeni a nyájat, szembeszegül az ellenséggel, és Jézus Krisztus meghalt értünk. Az ő élete váltsághalál volt, amikor az atyának minden bűnünkért tökéletesen eleget tett. De azért ennek a váltsághalálnak van egy ilyen oldala is, hiszen így tudok bennünket megvédeni a sátán jogos igényétől. Olyan gyakran olvassuk az ígében, hogy a sátán vádol bennünket, és joggal vádol, mert mi valamennyien kárhozatra méltó bűnösök vagyunk, és jogos igénye van a sátánnak mireánk. De Jézus Krisztus a maga életét adta oda. Oda dobta az életét a sátánnak, azért, hogy mi megmeneküljünk. Az igazi pásztor, a jó pásztor életét adja az ő juhaiért. Így halt meg értünk a mi Urunk Jézus Krisztus. Adja Isten, hogy Jézusnak ezt a szavát, hogy ő életét adta, érted és értem, ezt megértsd és megértsem. És ezentúl mindig hallgasd és mindig halljad a jó pásztor szavát, hogy ő vezethessen téged dúslegelőkre, csöndes vizekhez, még hogyha a halál árnyékának völgyében megyünk is át. Ámen. Úrunk Istenünk, hálát ad szívvel, köszönjük neked, hogy te vagy a jó pásztor a mi életünkben. Úrunk, köszönjük, hogy nem statisztikai szám vagyunk, nem az arctalan tömeg részeként tekintesz ránk, hanem személy szerint ismersz és elhívtál bennünket. Úrunk, bocsásd meg, hogyha erre az elhívásra még nem válaszoltunk. Bocsásd meg, hogyha inkább bedugtuk a fülünket, nehogy meghalljuk a te hangodat. Urunk, köszönjük, hogy a Te hangod, a Te szavad újra és újra szól, és hogy megnyitod a vakoknak a füleit, hogy halljanak, vagy a süketek füleit, hogy halljanak. Urunk, Istenünk, hálát adunk Neked ezért a nagy kegyelemért, de legfőképpen hálát adunk Neked azért, hogy a Te egyszülött fiad meghalt az ő juhaiért, meghalt értünk, hogy a Golgotai kereszten. Hálát adunk Neked, hogy így védelmezett meg bennünket a sátán minden jogos igényétől, minden vágyjától. Megvédett bennünket a kárhozattól. Ó, Urunk, hadd kérjünk, hogy nyisd meg a fülünket, hogy meghalljuk ezt az örömhírt, hogy befogadjuk a szívünkbe a Te egyszülött fiadat, hogy ő vezethessen bennünket ki, hogy halljuk az ő hangját, és őt kövessük, és idegenek hangjára ne hallgassunk. Urunk, adj nekünk üdvösséget. És hadd kérünk azokért, akiknek a szívében valami borzasztó lárma nyomja el a Te hangodat. A betegségnek a lármája, a gyásznak a lármája. Úrunk, hadd kérjünk így azokért a családokért, amelyek az elmúlt héten ragatal mellett álltak meg, hogy hallják meg a vigasztalás hangját, a Te hangodat, hogy ne csak a nyomorúságnak a hangját értsék. Úrunk, és kérünk a Te nyájadért, az egyházért, a gyülekezetért, hogy halljuk a Te hangodat, és kövessünk Téged. Olyan gyakran akarunk mi másfelé menni. Olyan gyakran át tud bennünket ejteni a sátán, és megyünk ő utána egyenként, és közösségileg egyaránt. Adj nekünk figyelmes szívet, rád figyelő füleket, és értelmet, hogy értelmesebbek legyünk az oktalan állatoknál. És kérünk, Urunk, hogy minél többeket hívj el a magad juhaivá ebből a világból, hogy minél többen megismerjenek Téged. Így adj ébredést a mi hazánkban is, így óvjad a mi hazánkat, adj a vezetőknek értelmet és bölcsességet. Oly nagy szükségünk van erre. És add meg, hogy ébredés legyen ebben az országban. Hogy ne csak a testi jót keressük, hanem legfőképpen Téged. És hadd kérünk arra, hogy hallgass meg a mi csöndben elmondott imádságunkat. Hogy a csöndben szólj hozzánk, mi halljuk meg a Te hangodat, és hogy mi is szóljunk hozzád, és hallgass meg a mi hangunkat, Urunk. Mi, Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a Te neved. Jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. A mi mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert Tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mind örökké. Amen. A mi Urunk Jézus Krisztusnak kegyelme, Istennek, a mi Atyánknak szeretete, és a Szentlélek közössége legyen és maradjon mindnyájatokkal. Amen.